Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor Franciaországba utazott, ahol részt vesz a Patrióták Európáért pártcsalád elnökségi ülésén, beszédet is mond majd Montargis-ban. Marine Le Pen és Jordan Bardella a francia nemzeti tömörülés vezetőinek meghívására utazott el a miniszterelnök. A kormányfő a Facebookon azt írta, szimbolikus a helyszínválasztás, ami ebben a városban történt, az kicsiben mutatja meg, hogy mi lett azzal az Európával, amelyet ismertünk, amelyre felnéztünk és amelyhez mindig tartozni akartunk, fogalmazott. Szerinte Montargis pár évtizede még virágzó város volt, ahonnan elvándoroltak a munkáik, a helyükre pedig megérkeztek a migránsok, a bűnözés és a drogok, kifosztották és felégették az üzleteket, a hivatalokat és elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Gideon Szár barátommal, Izrael külügyminiszterével telefonon tekintettük át a közel-keleti aktualitásokat, megerősítettem Magyarország határozott kiállását a térség stabilitása mellett, valamint elkötelezettségünket az Izraellel fenntartott stratégiai szövetségünk erősítése iránt, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, aggodalommal tölt el minket az Európa nyugati felében felbukkanó modern antiszemitizmus, valamint egyes nyugat-európai politikusok egyre erőteljesebb Izrael ellenes retorikája. Ismételten biztosítottam kollégámat arról, hogy hazánk elutasít minden olyan kezdeményezést, melyek az európai-izraeli kapcsolatok gyengítésére irányulnak, ezért nem támogatjuk az EU-Izrael társulási megállapodás felülvizsgálatát sem, írta a tárcavezető. Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk, hangsúlyozta Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sóbánya bejáratánál. Az államfő kiemelte, amikor egy közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj, ami pedig ott történt, az az embereket közvetlenül érinti, attól félnek nem lesz ivóvízük, elveszítik a lakásukat, a munkahelyüket, elveszítik az összes reményt, amit az ottani életbe vetettek, hangsúlyozta. Bocsánatot kért a szombati vonatkésésekért Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár, a videót Lázár János építési és közlekedési miniszter osztotta meg. Nagy Bálint arról beszélt, az elmúlt 30 év legpehesebb napja volt a szombat, hiszen a jó idő hatására és a hosszú hétvége okán nagyon sokan indultak el a Balatonhoz. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója pedig azt mondta, két sorompó hiba miatt voltak órásnál is nagyobb késések. 100 megawattóra tárolói kapacitás létesült eddig a Napenergia Plus programban, a több mint 21 ezer támogatott háztartás vele már elkészült a modern napelemes rendszerekkel, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. A nyertes családok nem csak megtermelni tudják, hanem későbbi felhasználásra félre is tehetik a zöld energiát, így még kevesebb áramot kell a hálózatból vételezniük, hatékonyan csökkentve a számláikat. Befejezéséhez közeledik az Oroszország által közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták telepítésére egyoldalúan meghirdetett moratórium, a nyugat nem értékelte Moszkva visszafogottságát, jelentette ki az orosz külügyminiszter helyettes a TASZ hírügynökségnek. Szergei Japkov hangsúlyozta, szavai szerint Oroszország kénytelen reagálni az új és nagyon érzékeny rakétaveszély megjelenésére és válaszlépéseket helyezett kilátásba. Az újonnan megválasztott lengyel elnök kijelentette, hogy pillanatnyilag ellenzi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, közölte a Mandinernek adott interjújában. Karol Navrocski szerint ugyan Lengyelországnak támogatnia kellene Ukrajnát az Oroszországgal való konfliktusban, de Kijevnek meg kellene értenie, hogy más országoknak is megvannak a saját érdekei. Továbbra is nagy a káosz Los Angelesben, ahol rohamrendőrök csaptak össze a kitoloncolások ellen tüntetőkkel. Donald Trump elnök elrendelte, hogy 2000 nemzeti gárdistát vezényeljenek a kaliforniai nagyvárosba a tüntetések feloszlatásának segítésére. A Fehérház közleménye szerint a védelmi miniszter szükség szerint a reguláris fegyveres erők bármely más tagjait is bevetheti a szövetségi funkciók védelmének megerősítésére és támogatására. Az FBI igazgatója is kemény fellépést ígért, közben egymást hibáztatja a Trump adminisztráció és Kalifornia állam demokrata vezetése. A kolumbiai szenátor súlyosan megsérült, amikor rálőttek egy kampányrendezvényen Bogotában. A 39 éves Miguel Uribe Turbay éppen beszédet tartott, amikor hátulról rátámadtak. Orvosai szerint az állapota kritikus, a támadás során két másik ember is megsérült. A helyszínen letartóztattak egy 15 éves fiút, akinél lőfegyvert találtak. Végül az időjárásról. Átrobog felettünk a hideg front, amelynek nyomában aztán majd fokozatosan kisüt a nap, de kezdetben még előfordulhat kisebb eső, zápor, időnként pedig megerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológia és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség Nemzeti Közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, négy gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztja meg gondolatait önökkel. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Életvezetés, hivatás, elkötelezettség, merre menjek. Hivatás gondozás a hétköznapokban, ez az előadás címe, és hát hallgassatok meg egy történetet elsőként. Volt egy híres korostor, amelyre nagyon nehéz napok szakadtak. Régebben a sok épületet mind megtöltötték a fiatal szerzetesek, és a hatalmas templomban csak úgy zengett az ének, de most teljesen elhagyatott volt. Az emberek nem jöttek ide, hogy az imádságból táplálékot nyerjenek. Csak egy maréknyi szerzetes csoszogott a folyosókon, és nehéz szívvel dicsérte Istent. A kolostor melletti erdő szélén állt egy kunyhó, amelyet egy öreg rabbi épített, és időről időre eljött ide, hogy böjtöljön és imádkozzék. Soha senki nem beszélt vele. De amikor csak megjelent, a szerzetesek között híre szaladt, a rabbi az erdőben sétál. És amíg ott volt, a szerzetesek úgy érezték, hogy imádságos jelenléte erővel tölti el őket. Egy nap az apát elhatározta, hogy felkeresi a rabbit és kitárja előtte a szívét. A reggeli szentmése után el is indult az erdőbe. És amikor elérkezett a kunyhóhoz, látta, hogy a rabbi ott áll az ajtóban, üdvözlésre tárt karokkal. Mintha már jó ideje várta volna az apátot. Megölelték egymást, mint két barát, akik régóta nem találkoztak, és aztán megálltak, és csak nézték egymást olyan széles mosollyal, hogy majdnem túlnyújt az arcukon. Egy kis idő múltán a rabbi betessékelte az apátot. A szoba közepén egy faasztalon a nyitott szentírás feküdt. Odaültek egy pillanatra, hogy a könyv jelenlétében legyenek. A rabbi sírva fakadt. Az apát sem tudta tartóztatni a könnyeit, a kezébe rejtette arcát, és ő is sírni kezdett. Életében először a könnyeivel kitárta a szívét. A két férfi úgy ült ott, mint két elveszett gyermek, és a zokogások betöltötte a kunyhót, nedvesre sírták az asztalt is. Miután elapadtak a könnyeik, és minden ismét csendes lett, a rabbi fölemelte a fejét, és így szólt. te és a testvéreid nehéz szívvel szolgáljátok Istent, mondta. Azért jöttél, hogy tanítást kérjél tőlem. Adok neked tanítást, de csak egyszer ismételheted el. Miután elmondtad, soha senkinek sem szabad hangosan elmondania. A rabbi egyenesen az apát szemébe nézett, és így szólt. A messiás köztetek van. Egy darabig mindent csönd borított, aztán megszólalt a rabbi. Most menned kell. Az apát szó nélkül távozott, és nem is nézett vissza. Másnap reggel összehívta szerzeteseit a káptalan terembe. Elmondta nekik, hogy tanítást kapott a rabbitól, aki az erdőben sétál, és hogy ezt a tanítást soha senki nem ismételheti el hangosan. Aztán egyenként testvérei nézett, majd így szólt. A rabbi azt mondta, hogy egyikünk a messiás. A szerzetesek meglepetten néztek. Mit jelenthet ez? Kérdezgették egymást. János testvér a messiás? Vagy Máté atya? Esetleg Tamás testvér? Én vagyok a messiás? Mit jelenthet ez? Mindnyájan alaposan megvoltak zavarodva a rabbi tanításától. De soha senki nem mondta ki ismét. Amint múltak a napok, a szerzetesek lassacskán megkülönböztetett tisztelettel kezelték egymást. Valami nemes, szívélyes és barátságos meghittség vette őket körül, amelyet nehéz lenne megfogalmazni, de lehetetlen volt nem észrevenni. Úgy éltek együtt, mint akik végre rátaláltak valamire. De úgy imádkozták együtt a Szentírást, mint akik folyton keresnek valamit. Az alkalmi látogatókat nagyon megfogta a szerzetesek élete. Nem sokára jöttek is közel-távolról az emberek, hogy imádságukból táplálkozzanak, és újra fiatalok kérték, hadd lehessenek a közösség tagjai. Azokban a napokban a rabbi már nem sétált az erdőben. Kunyhója romokban hevert. De az öreg szerzetesek, akik a rabbi tanítását a szívükben hordták, valahogy mégis úgy érezték, hogy az ő imádságos jelenléte most is erővel tölti el őket. Francis Dorfnak a Rabbi ajándéka című meséje, története, novellája, hát nekem azt mondta, hogy megfordult a fejemben, hogy ezt elolvasom, akkor el is mehetnék haza, de maradok még egy picikét. Amiről most szeretnék nektek beszélni, abban azt gondolom, hogy van régi, meg van talán valami új is, de ami a figyelem középpontjában lesz, az leginkább az, amit a hétköznapokban megélhetünk a hivatásgondozással kapcsolatban. Tudjuk mindjárt, hogy a hivatásgondozásnak vannak rendkívüli alkalmai, hivatástisztázó hétvége, lelki gyakorlat, ilyen-olyan elvonulások. Na most én arra szeretnék fókuszálni, ami a hétköznapokat átszövi, és mindannyiunk számára, vagy többségünk számára lehetőségként kínálkozik. Ez a kis történet a lényeget azt gondolom nagyon jól megragadja. Ebben a néhány percben szeretnék egy pasztorális és pedagógiai hangsúlyt adni ennek a keresésnek. Meg egy kicsikét provokálni mindnyájatokat, ezzel együtt saját magamat is. Miért fontos ez a hivatás, gondozás, hivatás, pasztorációnak a témája? Sokan beszélnek arról, hogy igazából minden pasztoráció, amit végzünk, az tulajdonképpen hivatás pasztoráció, mert erre fut ki minden. Valamiképpen ez áll a pasztorációnak a horizontjában, akár kisgyerekkel, akár fiatalabb, akár felnőttel foglalkozunk, végsősorban arra fut ki ez az egész, hogy megtalálja maga helyét, azt a helyét, amit Istentől kapott. Néhány szó a teológiai háttérről. Annak érdekében, hogy legyen valami közös alapunk, amiből aztán tovább lépünk együtt. Néhány kulcskifejezést akarok csak elmondani, ami azt gondolom, hogy többnyire mindannyiunk számára ismert, de hogy jó időnként ezeket leporolni, feleleveníteni. Az első ilyen teológiai meggyőződés, amit hát vallunk, az egyház vall, hogy mindenkinek van hivatása. Tehát annak is, aki beteg, aki nagyon beteg, annak is, aki talán még nem jutott el az öntudatára, és annak is, aki lehet, hogy az egyháztól nagyon távol érzi magát. De hogy hitbeli meggyőződésünk, hogy Isten neki is adott valami hivatást. Szó volt itt a homíliában Szent Mártoni Mihálynak a nevéről, ő írja egyik könyvében, hogy a halva született gyermeknek is van hivatása. Lehet, hogy éppen az, hogy a szülők az ő története miatt új alapokra helyezik életüket. Második János Pál pápa, amikor 1982-ben Valenciában szemináristáknak tartott egy beszédet, ott fogalmazta meg a hivatásnak a gyökerét, meg az alapját. Így fogalmaz, hogy meghívottnak lenni azt jelenti, hogy szeretve vagyok. És nagyon elgondolkodott ez a nagyon egyszerű mondat, amit próbáltam kibontani, mélyebben megérteni, és hát igazából az bukott felszínre számomra ebből, hogy hát én akkor találom meg a hivatásomat, hogyha erről a szeretetről van egy nagyon mély, nagyon őszinte tapasztalatom. Ha nem tapasztalom meg ezt másoknak köszönhetően, akik a környezetemben élnek, akkor nehezen fog kirajzolódni előttem az, hogy mi is a dolgom, de erre még visszatérek. Lényeg az, hogy egy tapasztalatban gyökerezik a meghívottságunknak a felismerése, ami tapasztalatért szülőként, nevelőként, lelkipásztorként sok mindent tehetünk. Ha hivatás pasztorációt végzünk, akkor nyilván ennek a lényege az, hogy ezt a szeretve létet és az ebből fakadó meghívottságot, ezt segítsük felfedezni. Következő meggyőződésünk az, teológilag, hogy a hivatás az egy párbeszéd. Isten hív mindenkit, megszólít, de hogy ebben a megszólításban ad egy elképesztően nagy szabadságot. És hogy ebben a hivatás megtalálásban hát az ember az, aki válaszol. És ez a válasz akkor jó, hogyha szabad. És akkor jó, hogyha saját. És a szabadság igazából ebben a belső szentélyben történik, ami mindegyikünknek a privát szférája, ahova csak nekem, meg csak Istennek van bejárása. Nyilván ebben már feszegetem azt a kérdést, hogy hát jó, de hogy tudok én magam betérni ebbe a belső szentélybe? Hogy tudom ott felfedezni azt, hogy mi az a hívás, ami az enyém? Tudjuk azt is, ószövetségi tapasztalat már, hogy a hivatásnak a megtalálása az egy folyamat. Időt igényel. Gondolhatunk Sámuelnek a történetére, hogy szólj Uram, hallja a te szolgál, ez harmadik megszólításra hagyja el az ajkát. Nem mindig egyértelmű, hogy ez a hívás micsoda. Nem mindig egyértelmű, hogy merre megy az én utam, merre van az én utam. Nyilván az időt és türelmet igényel részemről is, mint fiatal vagy felnőtt, meg az engem kísérők részéről is. Végső soron, amire kifut minden hivatás, az az, hogy megtaláljam azt a helyet, amiben tudok szolgálni, tudok adni, tudok önmagamról többé-kevésbé megfeledkezve másokért élni. De ezt is érintjük még. Még egy-két gondolat ezzel a röviden áttrappolt teológiai háttérrel kapcsolatban, hogy maga a hivatás, sokan beszélnek arról, hogy dinamikus. Ez a dinamikus volt azt jelenti, hogy hát, ha én meg is találom 20-30-40 éves koromban, hogy mi az én Isten által megálmodott életállapotom, élethivatásom, ezzel nem záródik le a történet. Mindannyian tudjuk, úgy tudom, hogy tegnap is erről azért volt bőven szó, hogy ez egy folyamatos útkeresés, akkor is, hogyha én családapa vagyok, katekéta vagyok, lelkipásztor vagyok, szerzetes nővér vagyok, hogy ezen a hivatáson, hogy még inkább megéljen, még inkább az enyém legyen, ezen folyamatosan dolgoznom kellene, hogy ezt jól éljem meg. Néhány nappal ezelőtt volt Szalézi Szent Ferencnek az ünnepe, aki szeretett doktorának is hívnak, és hogy ő volt talán az elsők egyike, aki magát ezt a hivatás gondozást egészen személyre szabottan, és valamiképpen egy olyan fajta tiszteletben végezte, amely tisztelet a vele kapcsolatban lévő ember belső világának szólt. Megélte azt, ő püspökként, lelkivezetőként, hogy ebben a folyamatban az az ember a főszereplő, aki előtte, ő előtte áll, és az ő feladata az, hogy a benne munkáló lelket figyelje, és segítse azokat a megmozdulásokat felszínre kerülni, amelyek ezt a fiatalt vagy felnőttet vezetik. És ez még egy utolsó gondolat, hogy az előző években, itt a lelkipásztor napokban szó volt arról, hogy milyen fajta pasztorális, vagy pasztorációs szemléletben dolgozunk, gondolkodunk, vagy vagyunk meghívva az egyház részéről mostanában. És ennek a pasztorációnak az egyik kulcs kifejezése az, hogy meghívás, vonzás. És hogy mindaz, amit ma az egyházi hivatás pasztoráció alatt mond, az általában erre vezethető vissza, hogy valami vonzást biztosítani azok számára, akik pici gyerekek, vagy kamaszok, vagy fiatalok, vagy már felnőttek, hogy ne kényszerítve érezze magát arra, hogy valamit neki muszáj csinálni, vagy megtalálni a helyét, hanem ez egy örömbeli felfedezés legyen, ami helyre teszi az ő életét is. Thank you.
Folytatjuk adásunkat, melyben Kesszeli Sándor pedagógus, a Keresztény Életközösség Nemzeti Közösségének elnöke, a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, a hivatásgondozás aktuális helyzetéről beszél.
Néhány módszertani gondolat ez a teológiai háttérhez. Bennem sokszor megfordult a kérdés korábban is, hogy na jó, de hogy ez a hívás, ami Istentől jön és mindenkinek szól, ez hogy jut el? Hogy jut el hozzám? Hogy jut el azokhoz a fiatalokhoz, akikhez most jó pár éve megint középiskolai tanárként fordulok, és nem csak hittan tanítok, legalábbis szeretnék, mert nem csak biológiát, hanem egyfajta pasztorális jelenlétet is szeretnék képviselni számukra. És megint csak az egyháznak a meggyőződése az, hogy ebben a hivatás megtalálásban ott van egyrészt az, hogy mindegyikünkben van egy olyan ajándékcsomag, ami felfedezésre vár. Vágyak, álmok, elképzelés a saját életemről, képességek, amelyeket kaptam, de amelyek még arra várnak, hogy valaki installálja őket, elindítsa a programot, valahogy felszínre kerüljenek, és láthatóvá váljanak. A másik ilyen meggyőződés, hogy ezeket az emberbe elültetett ajándékokat több minden hívja felszínre. Egyrészt közvetítők, gyakorlatilag mi vagyunk azok. Tehát javarészt emberi közvetítésről van szó, amelyek nélkül a hivatás az nehezen jön felszínre. Másrészt pedig úgynevezett provokációk, amiket tulajdonképpen az élet hoz, sok esetben spontán módon, máskor pedig mi magunk pasztorációban tevékenykedők tehetünk azért, hogy ezek a provokációk elérjék gyereket, fiatalt, felnőttet. Erről is lesz még szó. Jó, tehát röviden ennyit erről a teológia háttérről, amiben nyilván vannak erőteljes pasztorális eremek is, de hogy valamiképpen a kulcsa ennek a történetnek az, hogy mindenkiben ott van ez a mag, és mi pedig segítségül lehetünk annak érdekében, hogy ez a felszínre kerüljön. Kikkel van dolgunk? Hivatás pasztoráció kiknek, vagy pontosabban kikkel? Maga a cím ez utal arra, hogy itt nem egy passzív szerepről van szó, hogyha fiatalokra gondolok, hanem ugyan szó volt róla, ők főszereplők. Amire itt szeretnék kitérni, az nem egy szociológiai alapos kutatás, hanem néhány szociológiai jelenségnek a kiemelése, ami elsősorban avval a generációval függ össze, amit Z-generációnak hívunk. Azért rájuk fókuszálok, mert ugye általában azt mondjuk, hogy 1995 és 2009 között születettekről van szó, és hát ja, az iskolás, meg az egyetemista korosztályt leginkább ők képviselik, avval együtt, hogy sok esetben még az Y-generációval is van dolgunk. Néhány általános jelenséget szeretnék kiemelni, azzal, hogy ezeknek az általános jelenségeknek van minden esetben valamiféle pasztorális vonatkozásuk. Erről is elnézést kérek azért, hogy ez egy picit mozaikos, de ahogy említettem, hogy nem az a célom, hogy egy minden részletben kielégítő szociológiai leírást adjak, hanem az, hogy pár jelenséget ide most középre hozzak, és nézzük meg azt, hogy ez mit mond számunkra, mire hív minket. Az egyik ilyen Z-generációs általános jelenség az az, hogy ugye virtuális térben élnek, sokan fogalmaznak így. Tehát sokan már gyakorlatilag, mikor megszületnek, akkor képesek arra, hogy nagyon jó kezeljék a mobil eszközöket, és aztán én magam is látom azt azok között, a fiatalok között, akik között mozgok, hogy hát nagyon nehezen szakadnak le az internetről. Sokszor meg is lepődöm azon, hogy hát ott vagyunk egymás mellett, és akkor a kommunikáció az erőteljesen töredékessé válik, mert bár ott vagyunk egymás mellett, de nem látjuk egymást, mert a telefon az fontosabb. Tehát egy virtuális térben élnek, és hogy nagyon érdekes, hogy ezzel jár együtt, hogy bár a kapcsolataiknak a jelentős részét itt intézik, de mégis nagyon sokan számolnak be közülük arról, felmérés szerint 25%-uk, hogy nem tudnak beilleszkedni a környezetükbe. Tehát egyszerűen a kapcsolat kialakítási nehézségeik vannak, akkor, hogyha tényleg arról van szó, hogy egy valóságos helyzet, hogy ott vagyunk egymás mellett, akkor valami blokk közbeszól. Nem az E-generációval függett össze, hanem sokkal korábbi tapasztalat, még főiskolán tanítottam, és akkor már éreztük ezt, hogy abban a generáció, mint a 2000-es évek elején, közepén 2005-10 között, hogy ez a fiatalság azért már más, mint mi voltunk. Nem jöttek, bár az ajtó nyitva volt. De akkor, hogyha odaléptem hozzá folyosón, és csak ennyit mondtam, hogy vagy, utána másfél órás beszélgetés lett belőle. Tehát ez az odalépés úgy látszik, hogy fontos ennél az E-generációnál is. Egyszerű érdeklődésről van szó sok esetben. Nagyon sok vizuális élmény, illetve inger éri őket. Középiskolai tanárként látom azt, hogy ami most itt történik, hogy kiállok egy 45 perces órára és beszélek, ez egyszerűen nem működik. Jó, tehát hogy 10 perc után elalszanak, persze ennek a veszélye most is megvan. Jó, tehát 10 perc után valaki elalszik. Nem azt mondom, hogy parádézni kell, de hogy nagyon váltani a képinformációkat, a hanginformációkkal, a közös munkával, az interaktivitással, máskülönben egyszerűen elhal a történet, ami köztünk zajlik. Ezzel függ össze az is, hogy nagyobb szabadságigényük, mozgásigényük van. Ezt remélem nem fogják hallani az osztályomnak a tagjai. Tavaly évünk az osztályfőnökként krízisekkel teli volt. És hogy nagyon sokat küzdöttem velük arról, azzal kapcsolatban, hogy az iskolában nem arról szólnak a szabályok, hogy a diákok megszavazzák. Meg az, hogy mi történik a tanórán, hogy akkor arról tartsunk szavazást, ezt felvetették. Mondta, nem tartunk szavazást, ez nem erről szól. Nyilván itt emögött az is lehet, hogy hogyan tekintenek ők a tekintélyre, és mi az, amit egy intézményes keretről gondolnak. De az biztos, hogy ott volt mögötte, hogy ez a szabadságigény, ez a mozgásigény, ez időnként számomra is hajmeresztő volt. De hogy ez van. És hogy ezzel tudtunk aztán mit kezdeni, de az biztos, hogy a kommunikáció, hogy ami megszületik szabály, hogy ők azt belássák, érthető legyen számukra, ez nehezen megkerülhető. Következő szempont az, hogy nagyon érzékenyek a hitelességre. Én kamaszokkal foglalkozom, kamaszokkor az mindig erről híres, hogy bármi pici hiba van, akkor azt ők kiszúrják, észreveszik. Nyilván ez egy nagyon kitett lét a kamaszok előtt, ezt mindannyian tudhatjuk. De hogy ez igazából egy meghívás is számunkra, hogy hát ha tudunk dolgozni a hitelességünkön, hát akkor tegyük meg, mert ez egy nagyon erős kapcsolódási pontot fog jelenteni velük. Hogy ne csak nehézségeket említsek, ugye erről szó volt ma reggel is, hanem pozitívumot is. Az is igaz, és ezt is látom magam körül, hogy amennyiben valamelyikőjük rátalál arra, hogy mi az, ami őt nagyon megérinti, szívesen rászánja az idejét, energiáját, abban elképesztően motiváltak tudnak lenni. És azt gondolom, hogy hivatáspasztoráció szempontjából ez egy nagyon jó pont. Ugye az a kérdés, hogy tudjuk megtalálni a fiatallal együtt azt, hogy mi az, ami őt lángra lobbantja, mi az, ami tűzbe hozza, mi az, ami lelkésíti, annak érdekében, hogy akkor abba korábbiakhoz képest sokkal nagyobb energiákat befektessen. Beszélnek arról is, az E-generációval kapcsolatban, hogy ez a virtuális világgal való kapcsolat a személyiségi jegyeket, személyiség vonásaikat erőteljesen befolyásolja. Címszó szerűen néhány személyiség vonást. Türelmetlenség, motiválatlanság, a fogyasztói attitűdöknek az erőssége, aztán a celebkultúra hamis értékeinek a erős hatása, nagyon izgalmas kifejezés, érzelmi inkontinencia, nem tudják tartani azt, ami föllobban belőlük, és rázódítják egymásra, felnőttekre, akár az örömöt, akár a dühöt. Utolsóként azt említeném, hogy a megküzdési stratégiájuk a sokszor abban áll, hogy nem tud mit kezdeni a frusztrációval, megosztja a virtuális térben, sokszor inkább ott, mint személyesen. Illetve még van a narcizmus. Sok minden közös ezekben, ami azt gondolom, hogy hívás mindannyiunk felé. Egyrészt az, hogy a türelmetlenség sok esetben párosul azzal, hogy nem tudnak, vagy nem akarnak, vagy nem képesek még távlatokban gondolkodni. Ugye ez a most azonnal kultúrája. Hivatás pasztoráció szempontjából nyilván ez egy bökkenő. Tehát, hogy hivatásba gondolkodunk, akkor az csak úgy megy, hogy a hosszú távon vagyunk képesek gondolkodni. Tehetünk ezzel valamit. Nyilván igen, szeretnék erre is kitérni. Másik ilyen kulcs az a kritikus gondolkodásmód. Fogyasztói attitűdök erősek. Hát azért, mert kritika nélkül fogadunk el mindent. De hogy ugyanakkor meg nagyon kritikusak tudnak lenni. Tudjuk-e jól használni ezt a kritikai érzéket annak érdekében, hogy ezt a kritikát mindafelé éljék, ami hatás éri őket. Miért ilyenek ők? Miért lógnak a neten? Sok fiatal azt mondaná erre, hát azért, mert lehet. Tehát van rá lehetőségem. És ezzel a válasszal igazából már valamit el is árul, arra, hogy sok esetben, ilyen ez most kicsikét sarkos, kicsikét sablonos, de ezt nem én mondom, hanem ezt nálamnál témában sokkal okosabban fogalmazzák meg. Hát azért lógnak a neten, mert hogy oda kerültek. Ugye valaki azért élt egy ideig Szibériában, mert oda száműzték, valaki azért, mert ott született. De hogy kérdés az, hogy ezek a fiatalok valóban ebbe a virtuális térbe születnek-e, vagy az, ami hatás éri őket, az a világ, az sodorja őket oda. Nagyon sokat beszélgetek fiatalokkal, tizenévesekkel, középiskolásokkal főleg, és azért kiderül az ott a sorok között, vagy valamikor nagyon egyértelmű, meg a szülőkkel is beszélget, hogy van, hogy szülő is küzd avval, amivel a gyerek, hogy nem találnak hangot, illetve azzal, hogy hát a gyerek bevonul a szobájába, és netezik, mondja a szülő. A gyerektől meg azt hallom, hogy hát jó lenne többet beszélgetni apával, anyával. Valami elcsúszik a generációk között, de hogy sok esetben az áll ennek a hátterében, hogy nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, hogy hát ha nincs, aki foglalkozzon velem, nincs, aki meghallgasson, akkor megkeresem annak a módját, hogy ez megtörténjen. Ha nem megy személyesen, hát akkor a virtuális térben. Nyilván ez a minőségi időről is szól. Hogy én szülőként, nyilván én is megszólítva érzem magamat, hogy szülőként, tanárként, vagy lelki pásztorként mennyi minőségi időt tudok szánni a fiatalokra, amely nem készteti őket arra, hogy akkor máshol keressenek megoldást. Arra, ami most őket nagyon foglalkoztatja. És nyilván ez még egyet tovább lendít minket, hogy hát a szülőkben kulcs szereplők, akkor van-e olyan fórumunk, vagy tudunk-e olyan fórumot létrehozni plébánián, szerzetes közösségben, ahol a szülőkkel akár ezekről a nevelési kérdésekről beszélgetünk, hát ha billen valami más irányban.
Kedves hallgatóink, Keszeli Sándor gondolatait folytatjuk, előadásának címe Hivatásgondozás a hétköznapokban.
Néhány szó a fiatalkori vallásosságról, és aztán ezeket a szálakat összép húzzuk. Ifjúság 2016 gyors jelentés, ugye aminek előtte lévő években voltak előzményei, egy nagyon reprezentatív fölmérés az ifjúság szociológiai, társadalmi, vallási helyzetéről. Ebből csak néhány adatot szeretnék kiragadni. 2010-es adatokkal összevetve láthatjuk azt, hogy míg 2010-ben a fiatalok közül kb. 10% volt, aki magát egyháziasan vallásosnak tartotta, ez 2016-ra 6%-ra csökkent, és ennek a 6%-nak a 63%-a, tehát nagyjából azt mondhatjuk, hogy a kutatásban résztvevő fiataloknak egy körülbelül összesen 4%-a az, aki elkötelezett hívő fiatal. Ez egy döbbenetes adat. Jó, tehát a fiatalság 4% az, aki római katolikusként elkötelezett. Az összfiatalságnak ma kb. 4% plusz 5% az, aki a liturgikus térben valamilyen módon elérhető, vagy heti rendszerességgel, vagy néhány heti rendszerességgel. És emellett még azt az adatot szeretném csak kiemelni ebből a egyszerű kis táblázatból, hogy ebben a 16 évben a nem magukat nem vallásosnak tartók aránya, százalékos aránya is nagy mértékben nőtte. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy csak nem fele a mai fiataloknak abszolút nem vallásos. És akkor jogosan merül fel a kérdés, hogyha néztük az előbb ezt a teológiai hátteret, hogy Isten mindenkinek szán hivatást, akkor nekünk van-e dolgunk? És mi a dolgunk ebből a kb. 41%-kal, plusz még azokkal, akik a maguk módján vallásosak, ugye ők 43%-ot képviselnek most. Tehát a mai fiatalságnak több mint 80%-a olyan, hogy nem, vagy nem egyháziasan vallásos. Van-e nekünk dolgunk velük? Nyilván a válasz az teológiai, hogy van, de az az izgalmas kérdés, hogy micsoda. Mit tehetünk ők az ő érdekükben, és a hivatásuk megtalálásáért. A hivatás pasztorációnak igazából három szintjét különítjük el. Az, hogy ez lesz az, amit talán itt a mondani valómnak a lényege akar lenni, innentől kezdve. A három szint szorosan összefügg egymással, és egymásra épül. Az első szint, amit így fogalmazhatunk meg, hogy maga az élet az, ami hivatás. És ez nagyon sok mindent rejt magában. Elsősorban azt, hogy amiről nyilván Jézus is beszél, amikor János evangéliumában azt mondja, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ha nagyon lényeget akarom megragadni, akkor azt mondom, hogy a hivatás pasztorációnak az alapja az, hogy gyereket, fiatalt, felnőttek segítsek el ahhoz, hogy ő jól legyen az életében. Hogy örüljön annak, aki ő maga. Fogadja el, szeresse meg saját élettörténetét, saját adottságait és saját korlátait. Bontakoztassa ki ezeket a talentumokat. Erre épül, erre a nagyon is emberi alapra az, amit keresztény hivatásnak mondunk, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy ezt az alapvető emberi hivatást, hogy legyek önmagam, legyek legjobb önmagam, ezt Krisztus követve élem meg. Nyilván ez fölveti annak a lehetőségét is, hogy ezt az emberi alapot lehet nagyon sok más módon megélni. De hogy mi azt hisszük, azt tapasztaljuk, hogy ez a krisztusi út, ez erre tökéletesen megfelel. Sőt, hisszük azt, hogy ez a legjobb. Jó, tehát az élet, mint hivatás, ha ez hiányzik, vagy recseg, ropog, vagy összetört, akkor a második szint, a keresztény hivatás, ez nem nagyon fog működni. Látjuk ezt a pasztorációban, hogy amíg ezek az alapok nem jók, addig valami nem megy át, valami nem ragad meg. A harmadik szint pedig, amit legszűkebb értelemben mondunk hivatás pasztorációnak, az, hogy segítjük a fiatalt, felnőttet abban, hogy megtalálja a maga helyét életállapotában, papként, szerzetesként, családosként, vagy akár egyedülállóként, és hogy megtalálja azt a szolgálatot, amit ő tehet Krisztus titokzatos testének tagjaként másokért. A kérdés az, ennél a három szintnél maradva, hogy amikor ifjúság pasztorációt, hivatás pasztorációt végzünk, akkor mire fókuszálunk a három közül? Ha nézzük már csak ezeket a vallás szociológiai adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy hát nagyon indokolt, hogy itt az alapokra figyeljünk, az alapokkal kezdjük. Azt gondolom, hogy a klasszikus értelemben vett talán hagyományos ifjúság pasztoráció inkább a harmadik, időnként a második szintre is fókuszál. De hogy ez, ha erre irányítjuk egyedül a figyelmünket, akkor valami nagyon lényeges kimarad. Kicsit bővebben. Hivatás pasztorációnak ezt a három szintet alapul véve különböző céljai vannak. Kicsit kibontva ezt a három szintet, ahol ezek a célok tulajdonképpen egy folyamatnak a lépéseit is megrajzolják. Hogyan haladjunk, akár kicsi gyermekkortól kezdve, a hivatás pasztorációban. Szó volt arra, hogy hivatás ez egy dinamikus valóság, életre szóló történés, és piciknél tehetünk ennek érdekében már nagyon sok mindent. Beszélnek arról, így a mai helyzettel kapcsolatban a hivatás pasztorációt illetően, hogy idézem a kifejezést, előhivatás pasztorációra is szükség van. És lényegét tekintve, amiről itt beszélnek, az nem más, itt ebben a körben, meg sokan itt közületek katekumenátus konferencián is ott vannak, hogy ez az előhivatás pasztoráció, ez nagy mértékben átfedi a szószoros értelmébe vett hitébresztést. Tehát nekem nagyon izgalmas volt ebben találkozni, hogy amiről itt ebben az előhivatás pasztorációban beszélnek, az tulajdonképpen az evangelizációnak a módszertana. Ahol nem csak az ige hirdetés áll a középpontban, az egy csúcsa az evangelizációnak, hanem ennek az alapjainak a megvetéséről is, hogy, amit az előbb említettem, segítünk abban, hogy szeresd meg magadat, fogadd el magadat, örülj annak, aki vagy. Az élettörténeted, ha sok sebet is ejtett rajtad, akkor is a tied, nagyon sok minden benne a szerethető. Jó, tehát, hogy egy folyamatról van szó, aminek az alapjai ilyen evangelizációs, vagy előhivatás, pasztorációs célok, és az összes többi erre épül. Megint csak címszavakban. Ismerd meg önmagadat, fogadd el, szeresd meg saját életutadat, és azt, aki vagy. Hisszük azt, beszéltük itt a teológia alapozásnál, hogy Istennek mindenkivel van egy terve, egy rejtett terve, ami fölfedezésre vár. Ebben segítsük a fiatalt. Aztán szó volt arról is, hogy ez a kritikus gondolkodásmód a megkerülhetetlen. Miért mondjak igent a keresztény életformára, az evangéliumra, hogy annyi más lehetőség is kínálkozik számomra? Hát gondolkodjunk, nézzünk a dolgok mélyére. Erről is röviden még fogok beszélni. Hivatás, felismerés anélkül, hogy ne nyitnánk föl a fiatalnak a szemét arra, hogy Isten a te életedben is működik, ez így nem megy. Jó, tehát itt arról van szó, hogy megtanuljuk megállni, figyelni, érteni, olvasni a saját életének az eseményeiből. Mi az, ami megszólítja őt ebből, mi az, ami Isten megszólítása a mindennapi élet eseményein keresztül. Második, harmadik szint pedig nélkülözhetetlen, szintben nélkülözhetetlen az, hogy belenőjünk ebbe a krisztusi tanítványságba, és hogy kipróbáljuk magunkat valamilyen szolgálatban. Most néhány gyakorlati vonatkozás. Ezek voltak a célok, egy folyamatot próbáltunk nagy vonalakban megrajzolni, és mit tehetünk konkrétan azért, hogy a fiatalok az első szintben otthonosan mozogjanak, hivatásoknak ezt az első szintjét jól megéljék, hogy aztán megalapozottan tudjanak a második meg a harmadik szintre lépni. Néhány szót az első szintről. Kerestem egy olyan képet, ami az alapásásról szól. Úgy tudom, hogy tegnapi nap folyamán is volt erről szó, talán egy más megfogalmazásban, egy olyan alapigazságról, amit így fogalmazok most meg, hogy akkor tudok szabadon, nyitottan és örömmel körülnézni és meglátni mások szükségleteit és segíteni másoknak, ha magammal rendben vagyok. Ha az én szükségleteim pozitív választ kapnak. Nyilván nevelőként ez fontos, hogy így ezt megéljem, hogy rendben legyek magammal. Ha rendben vagyok magam, akkor tudok kinyílni mások felé, észrevenni azt, hogy te figyelj már, mi van veled? És akkor tudunk beszélgetni. Ha magam körül forgok, akkor ez nehéz. De nyilván ez a fiatalnál is így van, legyen rendben magával, akkor tud kinyílni, és meglátni azt, hogy mi is az a szolgálat, ami az övé, ami megszólítja, amiben hosszú távon el tudja képzelni magát. És néhány lélektani szempontot szeretnék mondani, aminek nyilván pedagógiai vonatkozása is van. Ahhoz, hogy az életemet hivatásként képzeljem el, vagy éljem meg, az szükséges az, hogy hosszú távon tudja gondolkodni. Ugye előkerült az, hogy az égenerációnak egy komoly probléma az, hogy a pillanatnak él, türelmetlen, nem tud várni. Mit tehetünk azért, hogy ebből kibillenjenek, pontosabban jó útra találjanak? Van, aki így fogalmaz, hogy ez néhány alapszükségletnek a kielégítésén keresztül történhet. Az egyik ilyen alapszükséglet az, hogy a gyerek fiatal biztonságban és védettségben érezze magát. Ne féljen az élettől. Ha nem fél az élettől, mert azt tapasztalja, hogy az, ami körülveszi őt, az jó, akkor fog tudni bízni a jövőben, és abban is, hogy ez a jövő jót hoz számára. Szülőként, pedagógusként megszólítva érzem magam, hogy hogyan kommunikálok a saját gyerekeimmel, meg a rám bízott fiatalokkal. Mennyire tudok a bizalom tekintetével nézni rá. Figyelj, lehet, hogy hülyeséget csináltál, nem baj, túllépünk rajta, jó, hogy itt vagy. Ja, a szavak jók, fontosak, de hogy rajtam keresztül mi megy át ebbe a fiatalba. Nagy mértékben függ attól, hogy én milyen mentális állapotban vagyok. Talán itt Szolizi Szent Ferenc ünnepével kapcsolatban is elgondolkodtam azon, hogy az ő jelszava az a da mihi animas et cetera tolle, tehát adj nekem lelkeket és minden mást vegyél el. Ez tulajdonképpen egy időgazdálkodási kérdés is, meg egy értékrendszer kérdése is, hogy mit tartok én fontosnak. Minden mást vegyél el. Mostanában, bár így azt gondolom, hogy tanárként is dolgozik, ő mindig ezt éli meg, hogy nagyon sűrűek a napok, de valószínűleg nem csak a tanárok vannak ezzel így közülünk. Nagyon sok mindent szeretnék én is csinálni egyebet. De ugyanakkor azt látom, hogy ezeknek a gyerekeknek szükségük van az időmre, az energiámra, a figyelmemre, és hogyha hazamegyek, akkor ugyanúgy van a kémiaházi feladat, meg a fizika, meg az összes többi, meg hogy apa masszíroz meg a hátamat, meg beszélgessünk. És akkor megszólítva érzem magam, hogy akkor igyekszek félretenni minden mást. Tehát, hogy érezze azt, hogy ez a légkör, amiben a felnőttek részeltetnek engem, az jó, és az a bizalommal van tele. Megtapasztalja azt, hogy ő belül szép. Ez másképp nem megy, csak hogyha mi jelzéseket adunk neki, arra, hogy mi minden szépséget látunk benne. Ez a visszajelzés kultúrájáról szól, hogy tudok-e én visszajelezni. Nem csak a nehézséget, a kritikát, hanem az értéket is.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Keszeli Sándor, a Szegedi Piarista Gimnázium prefektusa, biológia és hittantanára, pasztorális bizottságának vezetője, a Keresztény Életközösség nemzeti közösségének elnöke. a Katekézis Nemzetközi Bizottságának tagja, 4 gyermekes édesapa, a hivatás pasztorációról osztotta meg gondolatait. Előadását az Országos Teológiai és Lelkipásztori Napokon rögzítettük 2019-ben Egerben. A műsor folytatását egy hét múlva ugyanebben az időben hallgathatják meg. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról